Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért az értékes ígért, amit már hallottunk. Azt hiszem, mindannyian ugyanazt érezzük. Valahányszor azt olvassuk, vagy amikor olvassuk, hogy Isten kinyilatkoztatta magát, minden alkalommal feltámad bennünk egy mély sóvárgás, hogy Isten bár csak nekünk is kinyilatkoztatná magát. Hiszen Isten minden ígéje arra adatott, hogy megmutassa nekünk, mit cselekedett Isten, és hogy egyúttal tudtunkra is adja azt, hogy amit másokkal vagy másokon elvégzett, azt velünk is meg akarja tenni. Úgy, ahogyan mindig is kinyilatkoztatta magát, úgy akarja nekünk is nyilvánvalóvá tenni magát. És ha az Ószövetség egész történetét nyomon követjük, üdvösség történeti szempontból, akkor azt látjuk, hogy Isten megjelent Ábrahámnak, és átadta neki az ígéretet, aztán, amikor Izsákot fel kellett volna legyen, amikor Izsák fel kellett volna legyen ajánlva áldozatul, Isten az Úr azt mondta Ábrahámnak, menj el oda, áldozd fel őt azon a hegyen, amelyet majd én megmutatok neked. És az áll írva, hogy amikor Ábrahám aztán úton volt, 3 nap múlva pedig felnyitotta a szemét, és meglátta a hegyet. És melyik hegyet látta meg? Mória hegyét. És éppen azon a helyen, ahol Ábrahám áldozatul vitte Izsákot, felépítette Salamon a templomot. Elolvashatjátok magatok is, ez a 3. fejezet 1. versében van megírva mindjárt. A 2 Krónikák könyvének 3. fejezetének 1. versétől. Errefel elkezdte Salamon építeni az Úr templomát Jeruzsálemben, a Mória hegyén, ott, ahol az Úr megjelent apjának, Dávidnak. Azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt erre nézve, nevezetesen a jebuzsitai Ornán cséplő szérűjén. Átnézhetitek magatoknak Ábrahám történetét, és láthatjátok, hogy ez ugyanaz a hely volt, ahova áldozatul vitte Izsákot. Aztán elmehettek Gedeonhoz, amikor Isten szólt hozzá, és nyomon követhetitek Isten egyéni embereit, ők valamennyien Isten szellemétől lettek vezetve. Ők tudták, mindannyian tisztában voltak azzal, hogy hová kell menniük, tisztában voltak azzal is, hogy Isten milyen területet és helyszínt választott ki. És mindannyian ugyanabba az irányba mentek. Mindannyiukat Isten ugyanazon szelleme vezette, nem csak Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, hanem mindazokat, akiket Isten megáldott és felhasznált. Olyan sokat hallottunk már Isten ígéjéből, és amint tudjátok, én mégis azok közé tartozom, akik azon a véleményen vannak, hogy egy rövid ígét kellene felolvasni. De amikor egy ilyen csodálatos ígét hallunk, akkor valójában fejezetről fejezetre lehetne olvasni. Egy olyan íge, amelyen keresztül Isten szól hozzánk, valóban különleges módon szól hozzánk. A Krónikák 5. fejezetének, hadd hangsúlyozzam itt az 5. versét, ahol ez van írva, és felvitték azokat, valamint a kinyilatkoztatott sátorát is, és minden szent edényeket, vagy készülékeket, amelyek a sátorban voltak. Aztán a 7. vers. Rögtön azután, A papok elvitték a frigyládát az Úr szövetségi törvényével, a törvénnyel együtt a számára kijelölt helyre, nevezetesen a templom hátsó helyiségébe, a szentek szentjébe, a kérubok szárnyai alá. Ezt az új szövetségben, a zsidókhoz írt levélben is el lehetne olvasni, hogy a frigyláda a szentek szentjében volt elhelyezve, és hogy a kérubok a frigyláda fölött voltak, és hogy a papok ide csak évente egyszer léphettek be. Ez volt az a hely, ahol Isten kinyilatkoztatta magát. Az a hely, ahol Isten beszélt, mert ez volt az a hely, ahol az ő szava el volt helyezve. Ott, ahol Isten szava el van helyezve, ott beszélt Isten. Ma sincs ez másképp. Isten nem az előudvarban szólt, ott vagy oda nem volt elhelyezve az ő szava, hanem a szentek szentjében, ahol megjelent az Úr dicsősége. Ott, ahol Isten szava megtalálható, ott beszélt és beszél Isten. Amint mondtam már, ma sincs másképp. Isten ott beszél, ahhoz ő ígéje van, és az ő ígéje nincs az előcsarnokban, hanem a szentek szentjében. És amikor ezeket a dolgokat végig gondoljuk, vagy tekintetbe vesszük, el vagyunk ragadtatva. Sőt, még az Új Szövetségben is elolvashatjuk, ahol ez van megírva, a templom megnyílt, és a szövetség frigyládája láthatóvá lett. A szövetség frigyládája láthatóvá vált. Istennek volt egy gyülekezete az Ószövetségben, és az az íge, amit különösen szeretek, a 6. fejezetben található meg, és pedig a 11. versben. Itt az van megírva. És ott helyben felállítottam a frigyládát, amelyben a szövetség okirata található. Isten okiratba foglalta, hitelesítette a dolgot. Ez egy szerződés volt, egy hagyaték, egy olyan szövetség volt, amit Isten maga kötött meg. Itt a földön, amikor földterületet vesz valaki, házat vesz, az a közjegyzőhöz kell menjen. Ezt közjegyzővel, okiratban hitelesítve lesz. Isten megvette, megvásárolta az ő népeit. Ezzel a megvásárolt néppel pedig aztán egy szövetséget kötött. Kiállított egy okiratot, betette ezt az okiratot a szövetség frigyládájába. Ezzel pedig azt akarta mondani, ez a nép az én tulajdonom. Én megvásároltam őket, az okirat a szövetség frigyládájában van letétbe helyezve. Ha mindezeket a gondolatokat végigkövetnénk, tudjuk, hogy az új szövetségben is megvásárolta az Úr a maga vérével a gyülekezetet. Egy gyülekezetet a maga vérével, és ők az élő Isten templomát alkotják. És ahogyan akkor Salamon, mint Dávid fizikai fia felépítette a templomot, úgy Krisztus is, mint Dávid szellemi fia, azt mondta, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak győzedelmeskedni rajta. És minden bizonnyal figyelemmel tartottátok ti is, ahogyan én magam is, hogy pontosan 120-an voltak a papok. Nem 118-an, nem 65-ön, hanem pontosan 120-an. Most felteszem nektek a kérdést. Hányan voltak ott az oszlopcsarnokban, amikor az új szövetségi gyülekezet felavatásra került, amikor Isten tüze leszállt? Hányan voltak ott a helyszínen? Ó, amikor látjuk, hogy Isten szelleme hogyan vezette, irányította, kinyilatkoztatta magát, hogy egybehangolta Isten a dolgokat, akkor le kell vetnünk a cipőnket, és azt kell mondanunk, hogy szent földön állunk. Isten semmit sem enged át a véletlennek, hanem minden dolgot csodálatos módon elrendezett, beütemezett. 120-an voltak ott összegyűlve, amikor pünköstkor a szellem tüze leszállt. Itt pedig 120 pap fújta a trombitákat. Mi volt ez az egész? Elérkezett a megfelelő idő. A templom ott volt, már állt, de a szövetség frigyládája nélkül. Anélkül, ami a frigyládában letétve volt helyezve. És ezt már elég sokszor elmondtam, hogy Isten ígéje nélkül a frigyláda csak egy fadoboz lett volna. De Isten ígéjével ebben a ládában, ebben a fadobozban, hadd mondjuk ki nyugodtan így, egy olyan valami volt, amit értékben nem lehetett felülmúlni. Isten ígéje nélkül mi egy agyakhalom vagyunk. De ha Isten ígéje bennünk van, és Isten szövetséget kötött velünk, akkor Isten fiai és leányai vagyunk. Ebben áll a lényeges különbség. Mindennek megvan a maga rendeltetése, és amikor itt az van mondva, hogy a frigyláda el lett helyezve a neki elrendelt helyére, vagyis a szentek szentjébe, a kérubok szárnyai allá lett állítva. Nem egy embernek lett allá rendelve, isteni rend az Isten házában, isteni rend a szentében és a szentek szentjében. Salamon azt mondja, magasztalva legyen az Úr Izrael Isten, aki most valóban beteljesítette az ígéretet, amelyet szóbelileg tett atyámnak, Dávidnak. Isten minden ígéretet beteljesít. Az utolsót is be fogja teljesíteni, amire még mindig várunk. Amennyire bizonyos, hogy Isten szája szólt, annyira bizonyos az is, hogy Isten őrködik az ő szavai felett, hogy beteljesítse azokat a kellő időben. Dávid tisztában volt Isten akaratával a szívében, és már akkor meg akarta építeni a házat. De Isten terve az volt, hogy Salamon építse fel a templomot. És aztán így folytatódik itt, első királyok 8.18-ban, az Úr pedig így szólt atyámhoz, Dávidhoz, hogy el voltál szánva arra, az én nevemnek egy házat építeni, az a törekvésed, vagy szándékod nagyon jó volt. De mégsem ne te legyél az, aki felépíti nekem a házat, hanem a te vér szerinti fiad. Már most beteljesítette az Úr ezt az ígéretet, amit tett vagy adott, mert én léptem atyám Dávidnak a helyére. Isten mindig és mind végig teljesítette, és teljesíteni is fogja minden adott ígéretét a végsőkig. Az a szép, amit szintén olvastunk is, amikor Salamon befejezte az imádságot, tűz szállt le az égből, és megemésztette az égő áldozatot és a véres áldozatot. És az Úr dicsősége betöltött te a templom épületét. Szeretteim, a tegnap este már beszéltünk erről. Átvettük az íge szakaszt Pál apostol esetéből és Dániel prófétából is. mindkettőjük esetében az van megírva, hogy imádkoztak, és Isten válaszolt nekik. Isten nem ott válaszol, ahol vita és szócséplés van, hanem ott, ahol ki vannak tárva a kezek, ahol imádságok szállnak fel Isten trónjához. Ott, ahol beteljesedik az ígéret, amit adott, mindig voltak emberek, akiknek kinyilatkoztathatta magát, és ki is nyilatkoztatta magát. Ez a módja annak, ahogy Isten mindig is cselekedett. Nem létezett egy sem olyan, aki csak abból élt volna, amit mások megtapasztaltak. Isten minden embere, minden profétája, minden gyermeke Istennek felerősödött és felemelkedett azáltal, amit Isten másokon vagy másokkal tett ugyan, de mindannyiuknak megvolt a maguk személyes élménye is Istennel. És ezen vagy ebben sem változott semmit. Az a tény, hogy Isten kinyilatkoztatta magát Ábrahámnak, csodálatos dolog volt. De azután kinyilatkoztatta magát Izsáknak is. Ez is jó volt. Jákobnak is kinyilatkoztatta magát. Kinyilatkoztatta magát a prófétáknak. A Szentírás újra és újra megerősíti, hogy Isten kinyilatkoztatta magát azoknak, akik keresték őt, és akik hozzá fordultak. Itt az van írva tovább, már most, amikor az izraeliták, mint Izrael egész népe látta, hogy a tűz leszállt, és az Úr dicsősége kiterjedt a templomra, letérdeltek, lehajlott arccal a kikövezett földre, végrehajtották az imádatot, és dicsőítették az Urat, hogy ő jóságos, és hogy az ő kegyelme örökkévaló. Amikor ezek az emberek látták, hogy Isten mit tesz, térdre borultak. Amikor pünkösd napján látták a jeruzsálemi emberek, hogy Isten mit tesz, felkiáltottak. Mit tegyünk, nagyra becsült testvérek, hogy elnyerjük az üdvösséget? A válasz érkezett is nyomban, és körülbelül 3000-en voltak azok, akik hozzálettek illesztve a gyülekezethez. Ott, ahol Isten tűzzel válaszol, minden kérdés megválaszolásra kerül, és minden rejtély megoldódik. És úgy értem, ahogy előzőleg mondtam is, ez belsőleg eljuttat bennünket arra a pontra, hogy mi is harag és kétség nélkül felemeljük kezeinket Istenhez, és imádkozzunk. Úgy imádkozzunk, hogy Isten meghallgassa, és hogy Isten válaszolhasson. Itt a 7. fejezetben, a 14. versben ez áll írva. És ha az én népem, amely az én nevemről neveztetik, megalázza magát, és imádkozik hozzám, és keresi az én orcámat, és megtér az ő gonosz útjairól, úgy én meg akarom hallgatni őket az égből, és meg akarom bocsájtani az ő bűneiket, és szabadulást akarok szerezni ország területüknek. Mostantól fogva tehát szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek lesznek az imádságokra ezen a helyen. Ez egyfajta profécia volt. Salamon kimondta, de Isten volt a beszélő. Mert Salamon hallhatta volna ugyan, de nem válaszolhatott volna. Isten azonban képes hallani, meghallgatni és válaszolni. Isten volt az, aki beszélt, és azt mondta, hogy ha az én népem, amely az én nevemről neveztetik, akkor megalázza magát, és imádkozik hovám, és keresi az én orcámat, és megtér az ő gonosz útjairól. Úgy, Én meg akarom hallgatni őket az égből, ahozzám jönnek, és meg akarom bocsájtani az ő bűneiket, és szabadulást akarok szerezni ország területeknek. És azután az ígéret, mostantól fogva tehát az én szemeim nyitva lesznek, és az én füleim figyelmesek. Ez volt az a hely, ahogyan előzőleg már hangsúlyoztuk is, amelyet Ábrahámnak mutatott Isten, az a hely, amelyet Isten kiválasztott, hogy ugyanott áldást osszon. És mi volt a jelentősége Izsák felajánlásának? Izsák az ígéret fia. A felszólítás az volt, hogy áldozatul legyen felajánlva, már az oltárra is lett fektetve, és a kés már elő is volt húzva, és Ábrahám azon volt, hogy lecsapjon vele. És az Úr azt mondja, Ábrahám, Ábrahám, és a kéz fent maradt. Ábrahám pedig körülnézett, és látta, hogy egy kos, egy hímbirka fennakadt a sűrű bozótban, egy útalás Isten bárányára, Krisztusra. Még ha Izsák meghalt volna is, akkor sem jöhetett volna létre a megváltás. De Krisztus, Isten báránya meghalt, és megváltott mindnyájunkat. Mindezeknek az árnyképeknek jelentőségük van Krisztusra utalóan, és az Ószövetségnek az Új Szövetségre utalóan. Itt volt úgy egyrészt Izsák, az ígéret fia, Krisztus, a megígért megváltó. És ő megadta nekünk az ígéretet, hogy mi is az isteni ígéret gyermekei lehetünk. És mi halljuk Isten szavát, az ígéret szavát, mint Ábrahám magva, és Isten akkor azt mondta, mostantól fogva, vagyis attól a naptól kezdve, amikor a templom felépült, és a szövetség frigyládája a helyére került, azzal a szerződéssel, amelyet Isten kötött velük, azzal az ígével, amelyet ő mondott nekik, attól a naptól kezdve Isten válaszolt, és azt mondta, mostantól kezdve nyitva lesznek a szemeim, és figyelmesek lesznek a füleim is az imádságokra ezen a helyen. Vajon nem ezt mondta-e Isten az Úr, az én házam neveztessék az imádság házának, vagy inkább azt mondta, hogy az én házam legyen az éneklés, vagy a mesemondás háza, sokkal inkább azt mondta, hogy az én házam neveztessék az imádság házának minden nemzet számára, és Isten külön választott egy gyülekezetet minden nyelvből és nemzetből. És az ő gyülekezete egy imádkozó gyülekezet. És ha ez így van, akkor Isten ki kell, hogy nyilatkoztassa magát. Egy másik út nem létezik, és mi mindannyian arra vágyunk, hogy ezt rövidesen megtegye. A továbbiakban így folytatja, és most immár kiválasztottam ezt a házat, és az én szentélyemmé tettem. Ha ezután elolvassuk István prédikációját az Új Szövetségben, ő azt mondja, Isten nem lakik egy emberi kéz által épített házban, mert azt mondja magasságos, az ég az én trónom, a föld pedig a lábaim zsámolya. Hol van az a nyugalom helye? Hol van az én nyugalmam helye, ahol lakhatom? Isten, aki él, egy élő házat építetett magának, és könyörül azokon, akik benne imádkoznak, és meghallgatja az ő kiáltásaikat. A szemeim nyitva, és füleim odafigyelnek imádságokra ezen a helyen, nem valahol, hanem ezen a helyen. És immár most kiválasztottam ezt a házat, és az én szentélyemmé tettem, hogy nevem örökké ott lakjék, és az én szemeim és a szívem örökké ott tartózkodjon. Már most, ha ezt az új szövetségi gyülekezetre alkalmazzuk, akkor ez azt jelenti, hogy Isten kiválasztott magának egy népet, egy gyülekezetet, és ez a gyülekezet viseli az ő nevét, hordozza az ő nevét. Mi okból lett egyáltalán kinyilatkoztatva nekünk az Úr neve? Ott helyben akarom lakoztatni az én nevemet. Ez volt Isten az Úr szövetséges neve az Ószövetségben, és ez Isten az Úr szövetséges neve az Újszövetségben, az újszövetségi gyülekezet számára. Amikor Isten megjelent Mózesnek, úgy mutatkozott be neki, mint Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, és ezt mondta, de az én nevemmel, az Úr névvel nem nyilatkoztattam ki magam nekik. Mi volt ebben a lényeg? Isten az Úr szövetséges neve abban a pillanatban lépett hatályba, amikor Isten szövetséget kötött az ő népével. És pontosan ugyanaz a helyzet az új szövetségben is. Az Úr neve, amelyben az üdvösség és a szabadítás van, abban a pillanatban lépett hatályban, amikor az üdvösség, és a szabadítás ajándékba adatott. Mindezek a dolgok annyira mélyek és csodálatosak, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni őket. Hadd fogadjuk el ezeket az ígéreteket, amelyeket Isten személyesen nekünk tett, hittel, és ennél fogva mondjuk azt, Uram, mi is a Te néped vagyunk. Mi is a Te nevedet viseljük. Azért jövünk össze, hogy találkozzunk veled, hogy beszéljünk veled, hogy választ kapjunk tőled, meghallgassuk a Te válaszodat, és tudjuk, hogy Te nyitva tartod a Te szemedet, és a Te füleid is nyitva vannak. Te látsz, Te hallasz, Te válaszolsz, Te megbocsájtasz, Te megajándékozod szabadulással a földet. Ezek azok az ígéretek, amelyeket Isten adott, és ezeket nem hagyjuk magunknak senkitől vitatárgyává tenni, hanem mi, hanem hogy a mi hitünk ide le legyen horgonyozva, és Istent a szaván vegyük. Szeretteim, miután Salamon mindent megtett abból, ami reá lett bízva, Isten magától válaszolt. Nem kellett kiáltoznia, hanem kitárta a kezét, és feltekintett az égre, és Isten nem csak lenézett, hanem le is jött, és kinyilatkoztatta magát. Szeretteim, azt kérdezem magamtól, és megkérdezem mindannyiunktól ma reggel, hogy vajon számolunk-e azzal, hogy Isten megjelenjen közöttünk, és kinyilatkoztassa magát nekünk? Ez az igazán lényeges kérdés. Vagy csak azért jövünk össze, hogy egy szemléletes leckét kapjunk arról, hogy mit tett Isten időkkel ezelőtt. Azt, amit várunk, azt fogjuk kapni. Ha azzal az egy szándékkal és azzal az egy bizonyossággal jövünk össze, hogy Isten kinyilatkoztassa magát nekünk, akkor meg fog történni. Leleplezi magát nekünk, mert nincs más megoldás. De ha megelégszünk azzal, hogy Isten csak úgy szóljon hozzánk, akkor Isten csak szólni fog hozzánk. Mindazonáltal Isten ennél fogva még nem áll meg, ahogy a tegnap már szemügyre vettük, amikor az Úr beszélt Saulhoz a Damaszkusba vezető úton, mi volt a helyzet vele. Az eredmény az volt, hogy imádkozni kezdett, és hogy az Úr képes volt azt mondani Ananiásnak, menj el egy bizonyos Júdás házába, és érdeklődj egy Saul nevű ember után Tarzusból, mert imé meglásd, ő imádkozik, és mivel imádkozott, Isten már is felelt. Ugyanez a helyzet ma is, ugyanez volt a helyzet Salamonnál, ugyanez volt a helyzet mindenütt, ahol az emberek szíve érintve van az Úr szavától, ott imádságra lesznek ösztönözve, mert felmerül bennük a vágy, arra nézve, hogy megtapasztalják Isten. Saul hallotta az Úr hangját, ezzel az élménnyel elindulhatott volna, és azt mondhatta volna, ó, az Úr szólt hozzám, de nem ezt tette, hanem imádkozni kezdett, és az Úr beszélt Ananiáshoz, menj el, imádkozz érte kézrátétellel, és megkapja szemelátását, és betellik Szent Szellemmel. És Isten még mindig ugyanezen a módon cselekszik. Akivel ő beszél, abban egy olyan mély vágy ébred fel, egy olyan epekedés, amelyet Isten ki akar elégíteni. És ezt is elmondtuk, hogy amennyiben Isten egy vágyat ébreszt bennünk valami után, vagy valami iránt, akkor már is a rendelkezésünkre állította azt a bizonyos dolgot, még mielőtt éhezhetnénk és szomjazhatnánk utána. És így hisszük, hogy ebben az időben is kinyilatkoztatta az ő dicsőségét. Az egyetlen dolog, amit most nekünk meg kell tennünk, az az, hogy a szövetség frigyládáját a megfelelő helyére helyezzük, és tudatában legyünk annak, hogy Isten beszél, és hogy az ő beszéde azzal áll összefüggésben, hogy érintve legyünk általa, és hogy ő magához hív minket, hogy kinyilatkoztassa magát nekünk. Ez mindig is így volt. Amikor Isten az Úr Mózeshez, vagy bármelyik más prófétához szólt, az mindig azzal az egy céllal történt, hogy ezzel ki akarta nyilatkoztatni magát, le akarta leplezni magát. És ugyanaz vonatkozik az élő Isten gyülekezetére is ebben az időben. Isten abból az egy célból szólt hozzánk, hogy kinyilatkoztathassa magát nekünk, és megadja nekünk az áldást, amit ígéretben adott. De hiszen számos olyan ige szakasz van, amelyek az imádságról szólnak. És az Úr tudomásul vette annak idején az ő tanítványai által hozzáintézett kérést, amikor azt mondták, taníts minket imádkozni úgy, ahogyan János is megtanította az ő tanítványait imádkozni. Mi volt a kérdés, vagy a kérés? Nem az volt, hogy taníts meg minket énekelni, vagy prédikálni, hanem az, hogy taníts meg minket imádkozni. Nekünk számos természetes tehetségeink vannak, de az imádsággal meg kell legyünk ajándékozva Istentől. Ez a lélek lélegzése, a párbeszéd Istennel, amint mondtuk, ezzel meg kell legyünk ajándékozva kegyelemből. Az Úr mondott egy néhány dolgot. Azt mondja itt a hegyi beszédében, ami összesen három fejezetre kiterjedne, körülbelül 110 vers, azt mondja itt a hetedik versben, Máté 7:7, kérjetek, és megadatik nektek. És aztán mind tovább és tovább folytatódik az imádsággal, már a hatodik fejezetben is azt mondta, te azonban, ha imádkozni akarsz, és aztán megint, és amikor imádkoztok úgy, így is így járjatok el. Meg lettek adva az útbaigazítások, és aztán a 9. versben, a 6. fejezet 9. versében, ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Éppen az előbb azt olvastuk, hogy ott helyben fog lakozni az én nevem. Ott, ahol Isten népe volt, ahol Isten temploma volt, ahol az ő szava volt, ahol a szövetség frigyládája volt, ahol beszélt, ott lakozott az ő neve is. Ez volt az a hely, amelyet kiválasztott erre nézve. Az új szövetségben létezik egy gyülekezet, amelyet Isten választott ki, és amely az Úr nevét viseli. És ez a hely, és ez volt az a hely, amelyet kiválasztott, hiszen az Új Szövetségben létezik. Ez a hely, ahol imádkoznunk kell, vagy mi magunk vagyunk ez a hely, hiszen mi vagyunk az ő élőisten temploma, mert azért áll írva, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Néhány nappal ezelőtt egy hitetlen ember asztalánál ültem, és egyszer én imádkoztam, másodszor pedig azt akartam, hogy az ember imádkozzon, és azt mondtam neki, kedves Uram, lenne szíves most imádkozni, és akkor persze azt mondta, Uram, Jehova, de imádkozni nem tudott. Csak néhány szót mondott, és nagyon szomorú volt. De amikor itt az van írva, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor feltesszük magunknak ma a kérdést, hogy milyen névről van itt szó. Amikor a mi Úr Jézusunk azt mondja, én eljöttem az én atyám nevében, és ti nem fogadtok be engem. Másfelől, ha eljön valaki a maga nevében, azt szépen befogadjátok, ugye? És azt is mondja, hogy szenteld meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál. Szenteltessék meg a te neved. Az a név, amely minden név felett áll, amelyben van az üdvösség és a megváltás, a szabadulás és a gyógyulás. Minden, amivel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket, az a Jézus névben van. Immanuel, velünk az Isten. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez volt az az imádság, amelyre az Úr annak idején az ő tanítványait tanította. És én hiszem, hogy minket is meg akar tanítani imádkozni. A Máté evangéliumának 21. fejezetében 21. versétől ez áll. Ekkor így válaszolt nekik Jézus. Bizony, bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak azt fogjátok tudni megtenni, ami itt a fügefával történt, hanem ha azt mondjátok itt ennek a hegynek, hogy emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy megtörténne. És bármi legyen az, amit imádságban kértek, meg fogjátok kapni. Mert ha hitet tanúsítani tudtok, az egész titok abban rejlik, hogy nem csak imádkozzunk, hanem hinni is tudjunk. Higgyük el azt, amit imádkozunk, nem csak Isten létezésében hinni, nem csak abban hinni, hogy az ő szava az igazság, ez az, amit feltételezünk, hanem higgyük el, hogy az, amiért imádkozzunk, azzal Isten már is megajándékozott bennünket. Ez a feltétele annak az imádságnak, hogy Isten válaszoljon, és amire válaszolna is akar. És minden, bármi legyen az, amit imádságban kértek, megkapjátok, ha van hitetek. És ez megegyezik azzal, ami a Márk 11-ben van megírva, hogy amennyiben hiszünk, akkor megadatik nekünk. De önkényesen senki nem rendelkezhetik a hittel sem, hogy úgymond elővegye valahonnan. Ezzel az Úr kell megajándékozzon bennünket. Itt a Máté evangéliumának 9. fejezetében, a végén újra hangsúlyozva van az imádság, amikor az Úr azt mondta az ő tanítványainak, hogy az aratás bőségesen nagy, de a munkások száma kevés ugyan. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő arató mezejére. Köszönöm. Sok olyan szövegrészletet felnyithatnánk, amely az imádsággal foglalkozik, de úgy vélem, Isten ma tudatosítani szeretné bennünk azt, hogy a mi imádságaink nem azért találnak meghallgattatásra, mert hangosan és hosszasan Isten színe elé terjesztjük őket. Mikor imádkozott Salamon? Akkor fogott hozzá imádkozni, amikor minden el lett végezve az Úr parancsa szerint, és a szövetség frigyládája helyére került, amikor minden úgy lett elvégezve, amennyire ember által az isteni rendelkezés szerint elvégezhető volt. Amennyiben mindent megtettünk abból, amit Isten megparancsolt nekünk, és semmi sem maradt hátra, hanem minden a helyére került, ahova tartozik, akkor bátran kitárhatjuk a kezeinket, és beszélhetünk Istennel, és Isten válaszolni fog. A Lukács evangélium a 21. fejezetében, amely mindannyiunk számára egy nagyon ismerős szakasz, a 34. versben ez áll írva. De vigyázzatok magatokra, nehogy megterhelje a szíveteket a dőzsölés és a részegség és az élet gondjai. És hogy az a nap nehogy meglepetésszerűen lecsapjon rátok, mint egy csapda vagy hurok, mert be fog rontani az egész föld minden lakossára. Legyetek tehát szüntelenül éberek, és imádkozzatok azért, hogy megkapjátok azt az erőt, mindezektől megmenekülni, amiknek el kell jönnie, és az ember fia elé járulhassatok. Itt az Úr minden bizonnyal az ő tanítványaihoz intézett egy üzenetet azokhoz, akik tisztában voltak, vagy vannak azzal, hogy mi fog következni, és éppen minket, akiket Isten ígéje tájékoztatott arról, hogy mi jön és mi fog bekövetkezni, érint ez a figyelmeztetés, hogy ne terheljük szívünket különféle dolgokkal, és az élet gondjaival sem. És mi mindannyian tudjuk, hogy a dolgok milyen terhet jelenthetnek, sőt, olyan nehezek lehetnek, hogy az ember teljesen összeroskad a súlyuk alatt, ha maga viseli a terhet. De az Úr segíteni akar ebben, hogy minden gondjainkat ő rávessük, hogy azok össze ne morzsoljanak bennünket, és ő képes lesz elviselni őket, ha csak hittel rábízzuk őket. Szó szerint az van itt írva, nehogy meglegyetek terhelve, és az a nap meglepetésszerűen lecsapjon rátok, mint egy csapda vagy hurok. Amikor arra gondolok, hogy az Úr visszajövetele bármelyik pillanatban bekövetkezhet, és az aggodalmakra és a nehézségekre, akkor ezt kell mondom magamnak, ez az íge hozzám lett intézve, és talán még másokhoz is. És valóban ügyelnünk kellene arra, hogy hittel bízzunk Istenben, és ne engedjük, hogy az élet gondjai annyira elnehezítsenek, megterheljenek bennünket, hogy elmerüljünk bennük, sőt, hogy elragadjanak bennünket, és szinte lehúzzanak, és lehangoljanak. És ez a nap váratlanul jönne, és csaptába esnénk, úgy van itt írva. Mert úgy van megírva, hogy be fog rontani az egész föld minden lakossára. Hogy az a nap beront, azt tudjuk, hogy el fog jönni. És Pál apostol azt írta a tesalónikaiaknak, hogy az a nap úgy jön el, mint egy tolvaj. És aztán azt is mondja, ti, szeretett testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy ez a nap úgy meglepjen titeket, mint egy tolvajt. Mi itt ennél fogva a lényeg? Isten világosságot adott nekünk, megvilágosított bennünket az ő ígé által, hogy tudjuk, milyen időben élünk, és mi jön ránk. Aztán a figyelmeztetés, legyetek éberek tehát minden időben. Ezzel ajándékozzon meg engem és mindannyiunkat Isten. Legyetek tehát szüntelenül éberek, és imádkozzatok azért, hogy megkapjátok azt az erőt mindezektől megmenekülni, amiknek el kell jönnie, és az emberfia elé járulhassatok, vagy álljatok. A magunk erejéből képtelenek vagyunk rá, de ismerjük azt, aki azt mondta, hogy nékem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Eddig is ő benne bíztunk, és mindvégig ő benne fogunk bízni. Neki van egy gyülekezete, egy külön választott sokasága, van egy népe ezen a földön, van egy szentélye, ahogy olvastuk, és ő maga is belépett a mennyei szentélybe a saját vérével, hogy létrehozzon egy szentét a földön, ő maga hozta ezt létre, és megváltotta azt a gyülekezetet, amelyben kinyilatkoztathatja magát. Ez volt az értelme és célja annak, hogy miért lépett be a mennyei szentébe az ő földön kiontott vérével. A bárány vére nem szivárgott el a semmibe, vagy a homokba. A bárány vére ott van a kegyelem trónján, és helyettünk beszél szószólóan, és jobban beszél, vagy jobbat beszél, mint az Ábel vére, mert felment bennünket, és a bárány vére által meg vagyunk váltva. Szabadokká lettünk téve. Legyetek tehát szüntelenül éberek, és imádkozzatok azért, hogy megkapjátok azt az erőt, mindezektől megmenekülni, amiknek el kell jönnie, és az emberfia elé járulhassatok, vagy álljatok. Legyen, hogy Isten megándékozzon ezzel bennünket kegyelemből, hogy ne a magunk erejéből akarjuk elérni, hanem kérjük Istentől, és amúgy is tőle függünk. Bizonyára erre már rájöttünk az elsőtől az utolsóig, hogy a mi erünk nem sokat tehetünk, nem sokra jutunk. Magunkra hagyva hamarosan el fogunk veszni, de az igaz ember, akit maga Isten választott ki, harcol értünk. És ha azt kérdezitek, hogy ki ő, az ő neve Jézus Krisztus. Ő benne akarunk bízni. Őt, az élő Istent, illeti a magasztalás, aki Krisztus Jézusban szabadítónk lett. Most és mindörökké őt illeti a magasztalás. Amen. Amen. Hadd álljunk most fel imádkozni. Hűséges Uram, szívemből köszönöm neked, hogy összegyűlhettünk a te szentélyedben, és hogy beszélsz hozzánk, mert a szövetség frigyládája nyitva van. Te megismertetted velünk a te szabadat, fogadd el a hálánkat, hogy tanulhatunk úgy az Ó, mint az Új Szövetségből. Köszönjük a te drága szabadat, mert ott, ahol keresztre lettél feszítve, a Golgota győztes talaján, ott lett megalapítva a te gyülekezet. A te gyülekezeted, ott, ahol megváltottad, ott megalapítottad, felépítetted, köszönöm neked. Uram, ott, ahol Izsák áldozati bemutatásra került, ott felépült a templom, ez történt az Ószövetségben. Ott, ahol te, Isten báránya, feláldoztattál a Golgotán, ezen a győztes földön lett megalapítva a te gyülekezeted, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta. Uram, köszönöm neked. Vezess bennünket tovább a te akaratod szerint, és nyilatkoztasd ki magadat nekünk, ahogyan a kezdetekben is tetted. Imádat és tisztelet illet téged, tölts el bennünket nagy elvárással, és ültess belénk egy mélységes vágyakozást. Tégy bennünket a te szentélyeddé, a te kinyilatkoztatásod helyévé, és áldj meg minket Isten áldásával a Jézus nevében. Amen.